Tolpik civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, a mikrofon mögött Mészáros Erikát hallják, és a mai vendégem Pajics Róbert, aki foglalkozásvezetőnek mondja magát, de mindjárt beszélünk arról, hogy milyen programban vesz részt. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Köszönöm szépen, szia, üdvözlöm a hallgatókat is.
Labdamanók, ez egy különleges név. Mondd el, hogy honnan jött ez a név, amikor ezt a foglalkozást és tulajdonképpen ezt az egész programot kitaláltátok?
Igazából a labdamanók elnevezés a feleségem szüleménye. Ő volt az, aki megálmodta ezt az egész programot, és az volt az elsődleges célunk, hogy az óvodás korosztályt egy kicsit jobban szocializáljuk a mozgás felé, és tegyük mindezt olyan élménycentrikusan, hogy megszeressék a labdást, a mozgást, és hogy a későbbiekben is sokkal egészségesebb és mozgással teli hétköznapokat éljenek.
Miért pont az óvodás korosztályt céloztátok meg? Ugye a gyerekek sokat mozognak, bár azért nyilván vannak kifogásaink, hogy a mai gyerekek milyen fajta mozgásformákat végeznek, mert itt azért vannak hiányosságok, szóval miért pont az óvodás korosztály lett megcélozva?
Igazából ennek több célja van. Hát az elsődleges az, hogy a feleségem azt látta, hogy mekkora mozgásigénye van a mi saját gyerekünknek is, és hát hogy valamit még kéne az óvi előtt alatt kezdeni. Másodszorban meg úgy gondoljuk, hogy a korai találkozás a sporttal és a mozgással, és mindezt olyan formában, hogy a gyerekek élvezzék, az egy olyan nagyon jó megfelelő alapokat teremthet a későbbi sportolásra és az aktív életvitelre, amit igazából elengedhetetlennek tartunk. És hát, hogy Kern Andrást idézzem, amit gyermekkorban tanulunk meg, az marad meg bennünk igazán. Szóval többszörös cél volt, hogy az óvodás korosztály céloztuk meg.
Pontosan mikor indítottátok a program? És azóta mennyi változás történt?
Körülbelül 2-2,5 évvel ezelőtt kezdtük el a programot. A kiskunhalasi óvodákat céloztuk meg elsősorban, és hát nagyon pozitív visszajelzések voltak, és mindenhol szinte tárt kapukkal vártak. Az óvodai foglalkozás után tartottuk meg a fél óra. Eleinte 45 perc, de utána egy kicsit lecsökkentettük fél órára, és megpróbáltuk a minőségi idővel eltölteni ezt a fél órát. És ez az első évben működött, azt hiszem, nem tudom most az összes ovit, de egy 3-4 oviban voltunk jelen. Ez a második évre úgy változott, hogy 2 oviban vannak a foglalkozások, a Kúruc óvodában és a Golyafészek óvodában, és ide jönnek külsősök is, a Lombutcai, illetve a Felsővárosi oviból, illetve más ovikból is.
Ugye mondtad, hogy a mozgás örömét szeretitek volna a gyerekekkel ugye elérni, és a labdás formában. Hogyan képzeljük ezt el? Ugye a labdamanuk, ugye a labdát azt hiszem, hogy ez az ilyen korosztályú gyerek megfogja, rúgja, üti, dobja, mindenféléket csinál vele. Ti milyen feladatokat használtok?
Pontosan ez a cél. Rúgjuk, dobjuk, ütjük, vezetjük, bármilyen feladat, ami a labdával és a labdás ügyességet fejleszti, az elsődlegesen nekünk a repertoárunkban van. Miért? Azért, hogy a későbbiekben megalapozzuk esetleg a sportági irányultságot, másrészt a gömbölyű forma az, ami a mozgáskoordináció fejlesztő feladatokkal nagyon szépen összeegyeztethető, és én azt vallom labdajátékos révén, hogy nagyon-nagyon jó kis repertoárral rendelkezünk, és ezekkel a labdás feladatokkal nagyon a gyerekek ügyessége nagyon-nagyon fejlődik.
Egy-egy csoportban minden korosztályból vannak, tehát mondjuk kis csoporttól a nagy csoportig azért az elég változó, mondjuk fejlettségben is. Vegyesen foglalkoztok velük?
Igen, vegyesen foglalkozunk velük. Mi nem bontjuk meg őket, hogy kis csoport, nagy csoport. Megnézzük a fejlettség központú pedagógiai alap szerint, hogyha elég fejlett az a gyermek, akkor akár kis csoportos létére is csatlakozhat a foglalkozásokhoz, és igazából nyilvánvalóan differenciálunk az órákon, tehát életkorhoz igazítjuk, tehát nyilván egy nagy sportos foglalkozást máshogy tervezünk és valósítunk meg, mint egy közép vagy esetleg kis csoportost. Az a lényeg, hogy a gyerekek élvezzék, tehát az élmény legyen a középpontban, és úgy, hogy egy nagyon jó mozgástélményt kapnak, úgy megpróbáljunk elbújtatni ott olyan kognitív és illetve más területet fejlesztő és célzó játékokat, ami a későbbiekben a tantermi foglalkozások során is nagyon nagy hasznukra válik.
Ezekkel a képességekkel és ezeknek a fejlesztésével fogjuk folytatni néhány perc múlva.
Tolpik civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Pajics Róberttel folytatjuk a beszélgetést, méghozzá a Labdamanók labdás képességfejlesztő programról, és eddig eljutottunk már, hogy rúgni, ütni, dobni, mindenfélét kell a labdával csinálni, tehát egy csomót játszani vele, de mégis ezek közé a feladatok közé beépítetek képességfejlesztő feladatokat is. Miért van erre szükség?
Sok szempontból, ugyanis a korunk minden egyes áldásával jött az átka is, hogy a gyerekek olyan sok tevékenység és olyan sok foglalkozás közül választhatnak, ami rögtön azonnali visszajelzést és azonnali élményt nyújt, hogy egyszerűen kénytelenek vagyunk ezzel felvenni a versenyt, hogyha azt szeretnénk, hogy a gyerekeink mozogjanak. Ezért csempészük be a képességfejlesztést, a kondicionális, illetve koordinációs képességeket, és mindent egy olyan burokba tesszük, ahol a gyerek jól érzi magát, tehát biztonságos, érzelmileg is, fizikailag biztonságos környezetbe. Erre szocializáljuk a gyereket, hogy utána az óviból kikerülve ezt folytassa. Igazából 20-30 évvel ezelőtt alapvető dolog volt, hogy a kerítésen átugortunk, fára másztunk, leestünk, bicajoztunk az árokba. Tehát lehet, hogy ez a mai gyerekeknek már nem annyira egyértelmű, és ezért is csempészük bele ezeket az alapvető, fundamentális, illetve magyarul mondva természetes alapmozgásokra, amelyekre az összes sportági mozgás épül. Tehát ezekkel próbáljuk még meg felturbozni a foglalkozásokat, hogy még jobb és még jobb csontrendszer és az ízületi mozgékonyságuk, illetve az alapálló képességük is növekedjen.
Akkor tehát kijelenthetjük, de ez valószínűleg így van, hogy a természetes mozgásformák nagyban lecsökkentek a gyerekeknél. Kinek a felelőssége ez? Hol állnak ebben a családok? Mi a véleményed erről?
Nagyon sok tudományos kutatás is ezt bizonyítja, hogy az elsődleges ingereket a gyermek otthonról hozza. Tehát az otthoni hozzáállás a sporthoz, a testmozgáshoz nagyon nagy mértékben rányomja a bélyegét a gyerek hozzáállására, és ezt a testi tanár, az edző, a pedagógus csak részben tudja módosítani. Én úgy gondolom, hogy a családok nagy felelőssége az, hogy tényleg foglalkozzon olyan aktív formában a gyerekekkel, hogy ők is megalapozzák ezt az egész sporthoz, illetve testmozgáshoz való szemléletet, mert mi ezt csak megerősíteni tudjuk. Az intézmények, a társadalmi intézmények, óvoda, iskola ezt megerősíteni tudják, tehát ott a kulcsfontosságú mozzanat az ott dől el a családon belül.
Azért nagyon különleges játékokat is használtok, ugye mondtad, hogy a feleséged kezdetben meséket is feldolgozott, és ennek kapcsán hozott ki labdajátékokat. Erről beszéljünk egy picit, mert ebben rengeteg kreativitás van. Hogyan oldotta meg ezeket a feladatokat?
Igen, ez egy nagyon érdekes történet, ugyanis az ELTE óvóképzőkaráról Gergely Ildikó segítségével és az ő kiadványainak köszönhetően építettük fel azokat a foglalkozásokat, jobban mondva Dóri építette fel azokat a foglalkozásokat, amelyek egy mesét céloztak meg, és a mesébe beágyazott fizikai aktivitásokat, mozgásformákat. És igazából ez a kreativitás ez azért van, és kell is, hogy a gyerekek már egy alapvetően egy ilyen kreatívabb környezetben nőjenek fel, és tényleg próbálják használni ők is a kis fejecskéjüket, hogy milyen dolgokat hogyan lehet megoldani, mert hát a későbbiekben sajnos a padban ülve erre nem nagyon van lehetőségük. Szerintem, hogyha megalapozzuk ott egy kicsit a szokásosztól eltérő gondolkodás formákat, azzal csak nyerhetünk.
Te láttad itt már az elmúlt generációkat, mi a tapasztalatod, mennyi idő alatt romlik ez a hozzáállás? Lát a mozgásnak az alapvető képességeinek mondjuk a hiánya? Tehát, hogy ez mérhető már egy generációkban, vagy 5-10 évben? Mondhatod azt, hogy már sokkal nehezebb feladatotok van?
Nagyon jó kérdés. Én lassan 10 éve dolgozom egyetemen, és azt veszem észre a hallgatókon, hogy a mozgáskészletük, mozgáskultúrájuk évről évre csekélyebb, alacsonyabb. És amikor megkérdezzük őket első órán, hogy ti mit sportoltok, akkor 10 évvel ezelőtt a legtöbben 80-85%-uk valamilyen labdajátékot, teniszt, úszást vagy más sportágat mondott, és most érdekességképp a 80%-uk azt mondja, hogy fociztam vagy sportoltam. Tehát aktívan nem is űznek bármilyen sportágat, és testnevelési sportirányultságú szakokról van szó, tehát testnevelő, testnevelőedző, osztatlan testnevelő tanár, edző, BSC szak, tehát alapvetően arra kell, hogy következtessek, hogy ez tényleg a társadalomnak egy olyan problémája, hogy kevesebbet mozognak a gyerekek, és főleg ebben a korban. Tehát főleg ebben a 3-tól iskolás korig, és iskolás kortól olyan 10 éves korba, amikor a legtöbbet kéne mozogniuk, amikor a mozgásokkal megalapozódik tényleg a hozzáállásuk és a saját egészségük is, és úgy veszük észre, hogy tényleg haladni kell a korral, meg kell tudni szólítani a gyerekeket, meg kell tudni szólítani a szülőket is, hogy tényleg szenteljenek erre időt, energiát, mert a saját gyerekük egészsége az szerintem bármi pénzt és bármi időt és időráfordítást megér.
Ez mindenképpen így van, folytatjuk néhány perc múlva a beszélgetést, és egy kicsit a csoportokról fogunk majd beszélni, akikkel foglalkoztok.
Talpig civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Pajics Róberttel, akik a labdamanó programot végzik, ugye a feleséget kezdte, és most te vagy az ő helyén, mert a harmadik gyermeketek megszületett, és sok-sok csoportot visztek. Nézzük, hogy hol, melyik óvodában, mekkora gyerekekkel foglalkoztok.
A két helyszín közül a Kurucoviban, a helyi ovisok mellett felsővárosi, a Csipke ovisok és a Lombutcai ovisok járnak. Két csoportot tartunk hétfőnként, illetve tartottunk a nyári szünet előtt, és a létszámuk változó, ilyen 12, 15, 18 fősek. Én személy szerint azt tartom legjobban, ha egy olyan 14-15 fős a csoport, mert akkor lehet a legjobban megvalósítani azokat a feladatokat, nem kell annyit foglalkozni azzal, hogy mindenki ugyanazt a feladatot csinálja, illetve mindig van egy-két kreatív, nagyon kreatív gyerek, aki mást szeretne csinálni. A Gólyafészek óviba pedig helyi óvisokkal dolgoztunk, ott egy kicsit kisebb, 10-12 fős létszám volt, nagyon szépen tudtunk velük haladni, és hát alapvetően az életkor vegyes. Tehát ahogy előzőleg már mondtam is, tehát nem szabjuk meg, nem illesztjük életkorhoz. Nyilván az jobb, hogyha a nagy csoport a kis csoportossal nincs egy foglalkozáson, de amennyiben a kis csoportosok nem is volt jellemző, tehát 2-3 kis csoportos vett részt a foglalkozáson, de ők már annyira fejlettek voltak, hogy a középső csoportosokhoz simán be tudtak csatlakozni. Úgyhogy megnézzük, és egy-két próba óra után látszik, tehát a szülő is, meg mi is látjuk, hogy a gyerek jól érzi magát, elemében van abban a csoportban, vagy egy kicsit korai még neki az ilyen nagyfokú csoportban való együtt mozgás. És akkor azt szoktuk javasolni, hogy próbáljuk meg fél év múlva, vagy esetleg egy év múlva, tehát igazából a fejlettségközpontúságot azt szem előtt tartjuk.
Mit tapasztaltál az elmúlt 2 évben, 2,5 évben azokkal a gyerekekkel, akik végig részt vettek a foglalkozásokon? Mekkora fejlődés érhető el, és hogyan érezték magukat?
Minden foglalkozáson általánosan jó kedv van, tehát szerintem ebben nincsen probléma. Én úgy látom, hogy ügyesednek a gyerekek, tehát ezt még túl korai lenne megmondani, akkor lesz majd, hogyha esetleg tesi órára vagy valamilyen edzőhöz bekerülnek, akkor lehet majd megmondani, hogy a labdamanós gyerekek a többiekhez képest milyen mozgásfejlettségi fázisban állnak. Én úgy gondolom, hogy alapvetően hasznos ez a mozgás. Tehát olyan eredményeket, amiket alátámasztani, hogy most ennyivel ügyesebb, természetesen nem tudok, de egy-egy elégedett mosoly az nekünk már nagy eredmény.
Mik voltak a szülői visszajelzések, hiszen ezek a gyerekek mindenképpen elmesélik otthon, hogy érezték magukat és mit csináltak. Hogyan támogatnak, vagy hogyan állnak hozzá a szülők ehhez a foglalkozáshoz?
Én úgy veszem észre, bár csak egy 3-4 hetet tartottam a Dórit helyettesítve, én úgy veszem észre, hogy partnerek, tehát hogy tetszik nekik a foglalkozás. A Dóri mindig szokott nyílt foglalkozásokat is tartani, amikor beülhetnek, és maguk is megnézhetik, hogy milyen mozgásformákat végeznek, és hát alapvetően a visszatérő gyerekek szerintem vagy alátámasztják azt is, hogy a szülőknek ez rendkívül tetszik, és hát azon vagyunk, hogy elsősorban a gyerekeknek tetszen, és nekik feleljünk meg, illetve hogy az ő mozgásfejlettségüket, fejlődésüket próbáljuk megfejleszteni, és hát utána jönnek csak másosorban a szülők.
Ugye beszélgettünk arról, hogy te felnőtt edzőként is dolgoztál, és látod azt, hogy hova lehetne eljutni. Viszont a labdával kapcsolatban az a véleményed, hogy ugye nem csak egy orientáció van rögtön kicsi korban, ugye sok-sok vélemény ellentétben, hanem nagyon sokféle. Hogyan látod, hogy milyen labdajátékokat lehet így előkészíteni? Mi az, amiben ügyesedhetnek ezek a gyerekek?
Én úgy gondolom, hogy a labdás képességfejlesztés az egyrészt a labdajátékokra, de nem csak a labdajátékokra készítheti elő a gyerkőcöket. Természetesen az összes labdásportágra, a kézilabdázástól kezdve egészen a labdarúgásig ez kiváló alapokat adhat, de mivel olyan természetes alapmozgásokat is végzünk, tehát az atlétikára is kiváló fejlesztést biztosít, és hát alapvetően az a célunk, hogy maradjanak benne a sportba. Tehát sportágtól függetlenül szeressék meg a mozgást, és utána, hogyha kikerülnek, és akár kosár, vagy foci, vagy kézi, vagy akár küzdősportok, vagy bármely más sportágnál lyukadjanak ki, akkor tényleg legyen bennük egy olyan hozzáállás az egészhez, hogy ezt ők élvezik, és hát mennyire jó dolog ez a mozgás.
Szerinted mekkora jelentősége van már ekkora korban megszeretetni a mozgást? Megmarad ez, hogyha nagyobbak lesznek, és mindenképpen jelentős dolog?
Én úgy gondolom, hogy abszolút mértékben megmarad. És ezért is helyezzük mi nagyon nagy hangsúlyt erre, hogy tényleg az élményt tegyük a középpontba, mert hogyha a gyerek jól érzi magát, akkor 14-15 évesen vagy később nem arra fog emlékezni, hogy milyen technikai elemet tanult meg. Tehát a korai sportág specifikáció az alapvetően nem menő nálunk, hanem az, hogy mennyire érezte jól magát azokon a foglalkozásokon. Hogyha az az emlékkép ugrik be, hogy mennyire jó volt mozogni, mennyire jó volt, akkor talán, hogy aki abba is hagyja a sportot, illetve nem sportol, abban is talán több affinitás lesz afelé, hogy na, akkor elmegyek kocogni, és vagy valamilyen, akármilyen rekreációs mozgásformában részt venni.
Bízunk benne, hogy azért sokan lesznek a ti tanítványaitok közül is, akik így fognak gondolkodni. Néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést.
Talpig civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést a labdás feladatokról Paics Róberttel. Nem csak évközben, ugye már mondtad, hogy voltál foglalkozáson és már vége, ugye 3-4 hetet helyettesítheted a feleségedet, a nyár sem múlik el mozgás nélkül, ugyanis tábort is terveztetek. Mekkora időtartamban és hány fővel fogjátok megrendezni az idei tábort?
A tábor gondolata tavaly merült fel, és hát akkora nagy siker volt, hogy mindenféleképpen már az év elején már kérdezték, hogy lesz idén is tábor, és hát kénytelenek voltunk megszervezni, úgyhogy két turnusban fogjuk megszervezni a tábort, és két héten belül megtelt mind a két tábornak a létszáma, úgyhogy bizonyos kis fluktuáció volt, lemondások, illetve sérülések, szerencsétlen dolgok miatt, de kétszer 25-től 28 gyerekkel fogunk foglalkozni, és hát az egy héten az alapvető labdamonok foglalkozásokat mellett lesz kézműves parti, csillámtetkó, és számtalan olyan foglalkozás, ami a gyerekeket így egy kicsit a kreativitás felé irányítja, és hát reggeltől délutánig lesznek a foglalkozások, uzsonnával, ebéddel, teljes ellátással, úgyhogy mi nagyon várjuk, a Kuruc óvodában lesz ez helyileg, és segít lesznek óvónénik, illetve dadusok is.
Ugye mondtad, hogy a tavalyi évnek sikere volt. Mesélj egy kicsit róla, hogy miért volt ez olyan nagyon népszerű a gyerekek körében.
Igazából azért, mert szerintem meg tudtuk őket szólítani, tehát olyan foglalkozásokat terveztünk, illetve olyan programokon vettek részt, ami egyértelműen nagyon nagy élményt adott nekik. Egy tanya látogatás is ide tartozott, és hát idén lovaskocsival fogunk kimenni, úgyhogy szerintem ez az, ami a labdamonok foglalkozások mellett szerintem teljes mértékben mellénk állította a gyerekeket, és lesz nagyon sok olyan táborozó, aki visszatérő vendég.
Ugye említetted, hogy a labdamanó programon is végig fogtok menni. Mennyi időben képzelték el a sportot a tábor tartamán belül? Tehát mondjuk hány perc lesz az, amikor konkrétan azzal fogtok foglalkozni, ami a ti szakterületetek?
Úgy tervezzük, hogy a 25-28 gyereket is fel fogjuk osztani két csoportra, hogy életkor, illetve fejlettség szerint tudjunk velük haladni. Mindenképpen délelőtt szeretnénk egy foglalkozást, és amíg az egyik csoportnak foglalkozása van, addig a másik csoport valamilyen más kreatív játékon dolgozik, és akkor megcseréljük, utána következik az ebéd, és némi csendes pihenő, ami a kisebbeknek alvást jelent, a nagyobbaknak pedig más egyéb elfoglaltságot, azt még majd megtervezzük, illetve délután is egy-egy labdamonok foglalkozás.
Úgy gondolom, hogy a gyerekeknek ez nagyon csábító és nagyon jó lehet, csoportokban is szoktak érkezni. Ugye ez az a korosztály, aki azért egyedül nem igazán mozdul el, de hogyha már van egy barát, vagy van, akivel már együtt volt, és részt vett akár a foglalkozásotokon, akkor szívesebben vesz részt rajta. Így van ez?
Igen, valóban tényleg csoportokat könnyebb megszólítani, illetve már alapvetően úgy kérdezik a szülők, hogy megy-e a barátja, és hát ez így van rendjén. Viszont ezeken a csoportos foglalkozásokon sok lesz a másov is, és hát mi próbálunk egy kis közösséget is létrehozni ezáltal, meg olyan feladatokat is becsempészünk, ami a kapcsolatokat, szociális kapcsolatokat is elősegíti, ugyanis hát én tapasztalom, hogy nagyon nehezen nyílnak meg a gyerekek, nagyon nehezen kommunikálnak, és hát megpróbálunk ilyen programot, ilyen téren is fejlődni.
Volt már olyan pozitív tapasztalatotok, amit igazán nagy sikernek könyveltél el, akár mondjuk a tavalyi tábort nézve, vagy már az ideiből is?
Igazából nekem az a legnagyobb pozitív tapasztalat, hogy a gyerekek mennyire szeretik a Dórit. Néhányan az ő személye és jelenléte miatt is jönnek a táborba. Tehát külön ilyen élményt nem tudnék kiragadni a sok közül, sok kicsi apró élmények voltak, de azt a szeretetet, amit a gyerekektől kaptunk, illetve kapott elsősorban Dóri, nekem az volt a legnagyobb élmény.
Nagyon szépen köszönöm, mert bízunk benne, hogy akkor az idei táborotok is ugyanilyen jól fog sikerülni. Néhány perc múlva fogunk beszélgetni arról, hogy hogyan tervezitek a jövőt.
Talpig civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Pajics Róberttel. A labdamanók programotok működik, megy több mint 2 éve már. Mik a jövőbeni tervek? Hány csoporttal és hogyan szeretnétek tovább foglalkozni majd a gyerekekkel?
Az elsődleges terv az, hogy ugye Dóri visszatér a szülési szabadságról, és ő fogja tovább vinni a foglalkozásokat. Ez várhatóan szeptember-októberben már meg is történik, és utána nyitni szeretnénk még 1-2 óvi felé, elérni még több óvist, illetve az is még felmerült bennünk, hogy esetleg Kunfehérton vagy a környező falvakban megpróbálni egy ilyen kihelyezett labdamanók foglalkozást tartani. Egyelőre még csak barátkozunk a gondolattal, ami biztos, hogy a két bázisunk mellett szeretnénk még egyet, és egy 5-6 csoporttal tervezzük a következő labdamanók idényt megkezdeni, és hát reméljük, hogy ez össze is fog jönni.
Ugye már van tapasztalatotok, ezért több mint 2 éve foglalkoztok már a gyerekekkel. Ennyi idő alatt változtattatok-e a programon? Kell ebben mindig megújulni? A gyerekektől függenek-e azok, hogy milyen feladatokat használhattok egy bizonyos csoportnál? Hogyan tudtátok ezeket eddig beépíteni a munkátokba?
Alapvetően mindig kell változtatni. Tehát nem elég a mozgásprogramnak a bizonyos óráit változtatni, de az adott gyerekanyag is néha megköveteli azt a pedagógiai rugalmasságot, hogy megváltoztatom az adott feladatsort, és én inkább életkorra szabom. Tehát alapvetően a változás az egy velejárója ennek a programnak. Megpróbálunk idomulni a gyerekek fejlettségi szintjéhez, és olyan feladatokat találni nekik. Alapvetően néha tényleg lejjebb kell, hogy vegyünk, néha pedig én magam is tapasztaltam, hogy ez a óraterv vagy foglalkozásvázlat, amit megpróbálok megvalósítani, kevés lesz. Tehát bele kellett nyúlnom, és egy kicsit kihívást jelentő feladatot adni a gyerekeknek, és ez jó. Úgy gondoljuk, hogy nekünk foglalkozásvezetőknek kreatívan, illetve nyitott szemmel figyelni kell a gyerekek rezdüléseit, és alapvetően azt a mondást szem előtt tartani, hogy élmény adjunk nekik, és ezt olyan mozgásformába burkolva, ami nagyon nagy hasznukra válik majd a későbbiekben.
Beszéltél itt az élményekről. Egy picikét beszélhetnénk arról, hogy játék és versengés, ezt milyen arányban használjátok a foglalkozásotokon, hiszen azt hiszem, hogy ezek a gyerekek mindenképpen a versengést is előtérbe teszik, biztos, hogy le akarják győzni a másikat, hogy ezt mennyire tudjátok beépíteni ebbe a korosztálynak a munkájába.
Én nagyon örülök, hogy feltetted ezt a kérdést. Alapvetően az egyik sarkalatos pontja a foglalkozásainknak, hogy a versenyhelyzetek számát igyekezünk minél lejjebb szorítani, illetve kontrollált versenyhelyzeteket teremteni. Mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a gyerek alapvetően benne van a versengés. Tehát, hogyha ideállítunk két gyereket, és mondjuk, hogy na, fuss el a falig, akkor egymást fogják nézni, hogy ki fog nyerni. Tehát mi ott tévedünk, környezet, szülők, edzők, mindenki, hogy ezt még fokozottan és hatványozottan ráerősítjük a gyerekre. És olyan elvárásokat támasztunk velük szemben, hogy alapvetően az a játék, illetve a játékigény, játékosság, ami őket jellemző, amikor elkezdenek sportolni, azt alapvetően megváltoztatják. És inkább egy ilyen megfelelősi kényszer miatt folytatják a további sportolást, és ez sohasem jó, és ezt láthatjuk számtalan médiumon keresztül, hogy ez így nem szül eredményt. Tehát alapvetően a kontrollált versenyhelyzeteket, például ha valaki vezet egy vagy kettővel, akkor nem vezethet többel. Tehát megszabunk olyan pici apró változtatásokat, hogy ne legyen, nyilván nem akarjuk a gyereket teljes egészben megvédeni attól, hogy ő kikap, csak a gyerek úgy is tudja. Tehát tudja a saját képességeit, és a szülők, illetve néha pedagógusok abban tévednek, hogy nem bíznak a gyerekekben, illetve nem ítélik meg, hogy ő ezt tudja. Igenis tudja a gyerek, mert amikor oda teszünk egy célzó falat, direkt nem teszünk oda vonalat, mert a gyerek tudja, hogy meddig kell elmenni, hogy ő betaláljon. És hogyha betalált, akkor saját magának fog kihívást teremteni, és hátrébb megy. És onnan fogja megkísérelni a következő dobást. Tehát alapjában véve az a vezérelvünk, hogy a versenyhelyzeteket, a kiesős játékokat mellőzzük. Tehát a kiesős játékok alapvetően kit fosztanak meg a fejlődés lehetőségétől, pont azt a gyereket, aki a legjobban igényelni a fejlődést is, illetve a törődést. Tehát alapvetően így próbálunk egy olyan biztonságos, főleg érzelmi biztonságos környezetet kialakítani, ami a versenyhelyzetek leszorításával 13-14 éves korukban lesz idejük versenyezni, eleget, ott már számíthat az eredmény. 7-8-9-10 éveseknél még abszolút nem számít az eredmény. Én úgy gondolom, hogy az kéne, hogy számítson, hogy a gyerek megszereti a sportot, és egy egész életre a sport, és illetve testmozgás mellé teszi le a voksát.
Ebben az életkorban akkor mondhatnánk, hogy a versengéssel szembe tudtok a kontrollált versenyzéssel győzni a játék oldalára, tehát a gyerekek partnerek a játékban?
Igen, egyértelműen a gyerekek élvezik. Tehát abban a pillanatban van az, hogy jaj, én vesztettem, ez körülbelül tart 1-2 másodpercig, mivel újabb játék, újabb kihívás, újabb élmény vár rájuk. Tehát alapvetően nem azt mondjuk, hogy nem óvjuk a gyereket teljes mértékben a kudarcról, előbb vagy utóbb meg fogja tanulni, mi szeretnénk, ha ez utóbb lenne, és alapvetően azt szeretnénk tényleg, hogy élménydúsan, élménycentrikusan vegyenek részt ezeken a foglalkozásokon.
Hát nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és ennyi mindent elmeséltél a programotokról. Azt kívánom, hogy minél több gyereket tudjatok foglalkoztatni, és minél többen szeressék meg bármelyik labdásportágat.
Mi nagyon szépen köszönjük a meghívást, illetve a lehetőséget, és hát bízunk benne, hogy ez így is lesz.
Köszönöm szépen, Pajics Róberttel beszélgettünk, a mikrofon mögött Mészáros Erikát hallották, a riporter búcsúzik önöktől, viszont hallásra.